Köszöntelek szeretettel benneteket, Krisztus szeretetével. Kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat a Máté Evangélium a 21. fejezeténél, és innen fogunk igét olvasni, és együtt gondolkodni az igéről. Közben a gyerekek elmennek a gyerekfoglalkozásra, és ott fogják az Isten igét tanulmányozni. Máté Evangélium a 21. fejezet 33-tól 46-os versig. A gonosz szőlőművesekről szóló példázattal folytatja Jézus a nagy hét kedden a templomban való tanítást. Ugye a vezetőkkel beszélget, a nép vezetőivel beszélget, és nekik mondja a két testvér példázatát közvetlenül követően ezt a példázatot. Tehát Máté 21:33-tól. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Azután bérbeadta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. Munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mi lesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Soha nem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, és akire a kő esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmozsolja. Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmozsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert prófétának tartotta. Hoztam nektek néhány képet erről a borsajtóról, hogy egy picit legyen képünk arról, hogy hogy is nézett ki ez a fajta művelet, amelyet példaként hozza Názáreti Jézus. Érdemes tudni azt, hogy Jézus korában Galileában nagy területek voltak, amelyek idegenek, Galileától távol élő emberek birtokában voltak, és egy teljesen ismert gyakorlat volt abban az időben Izraelben, hogy ezek a távol élő emberek bérbeadták a földjeiket munkásoknak, és a bérük ezeknek a munkásoknak a termés bizonyos százaléka volt. És a megállapodás szerint megillette a tulajdonost a termés egy része. Ha a szőlőföldről volt szó, a szőlő szület idején számoltak el, és a termés összmennyiségét vették, és akkor x-ed része, a megállapodásban foglalt része volt a gazdái, és a másik rész pedig maradt a munkásoké, akik bérbe vették a földet. Két kád volt, de amikor azt mondja, hogy vájt a földbe, egyik helyen ezt mondja, vájt a földbe, azaz sziklába vájták ezeket a borsajtókat. Volt egy felső kád, amivel beletették a szőlőszemeket, hasonló volt az olajprés is egyébként. Maga a felső kádat gatnak nevezték, gecsemáné, vagy olajprés, ebből van ez a kifejezés, Olajfák hegyének a kifejezése, mint olajprés. Ott is voltak ugye olajprések, úgy taposták ki az olajbogyóból az olajat, de a szőlőprés is így működött. Kötelekbe kapaszkodtak a szőlőtaposók, és lábbal taposták ki a szőlőszemekből a nedvet, és egy alsó kádba folyt tovább a szőlőlés, ebből mehették aztán ki edényekbe, amelyben megerjedt a bor, és lett belőle ugye a nedő. Itt is van egy, van kettő vagy három kád is van, a középsőbe taposták, és akkor kifolyt a szélső kádakba. Vagy itt van egy másik, egy régebbi, itt is két felső taposó kád van, és az alsó kád pedig, amelyből merítették a kifolyt szőlőlevet. Jekebnek nevezik egyébként az alsó részt, csak akit esetleg érdekel, és a Jekeb szóról nevezik az egész szerkezetet, a földbevájt sajtót. Tehát a példázatban, mint mondtam, egy gyakorlatról volt szó, egészen odáig ment Jézus, hogy világosan elmondta, hogy mi kell egy szőlőskerthez. Először is kell jó föld, jó ültetvény, aztán a vadállatoktól és a tolvajoktól meg kell óvni, ezért kőkerítést építettek köré. A rabik meghatározták azt is, hogy milyennek kell lenni egy őrtoronynak, 1,8 méteres négyzet alakú alapra épített 4,5 méter magas faépítmény volt. Ez is precízen megvolt, hogy időknál ezek fontosak voltak. És ezt meg azért építették, hogy a szőlő érésekor meg tudják védeni a tolvajoktól, őrizni tudják a növényt, vagy a termést, és az épület pedig védelmet adjon esetleg időjárás viszontagság közepette, vagy éjszaka az ott dolgozó munkásoknak. Tehát azt lehet látni, hogy Jézus egy precízen előkészített, egy teljes mértékben alkalmas földterületről beszél, szőlőskertről beszél, amit aztán átadott a gazda megállapodás fejében, szerződés fejében, bizonyos részesedésért a munkásoknak. Tudni kell azt, hogy mikor bérbeadták ezeket a földeket, akkor a megállapodás, tehát, mint mondtam, teljesen tisztán, világosan le volt fektetve. Nem később volt megmondva, hogy mennyi részt kell adni a termésből, hanem az elején tisztázó volt. Ugyanilyen az Isten szövetsége is. Amikor valaki a Krisztusban szövetséget köt, új szövetséget köt az élő Istennel, akkor a feltételek előre tisztázva vannak. Jézus világosan mondta, aki engem akar követni, az tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, az halljon meg egészen önmagának, vágyainak, önző kívánságainak, és kövessen engem, azaz élje azt az életet, amelyet tőlem lát, hogy érdemes élni, és ebben van a teljes szabadság. Ugye, akik szeretnének ezzel bővebben foglalkozni, tegnapi napon szóltam erről bővebben, nagyon kapcsolódik a mai tanításhoz is, a mai témához is. Nem fogom részletesen kifejteni, aki szeretné meghallgatni, fönt lesz nem sokára az interneten. Ez a fajta szabadság, szabadosság, mit jelent teljesen szabadnak lenni Krisztusban? Mit tanít a Biblia erről? Érdemes mindenképpen kapcsolódóan meghallgatni ez. A szimbólumok, a jelképek, Ézsaiás proféta könyvének 5. fejezetének első 7 versében elénk tárulnak, amikor Isten beszél a szőlőskertjéről, arról a földről, az ígéret földjéről, amelyet Izrael népének ad, és beszél a szőlőről is, akik maguk a zsidó nép, Izrael népe, a vele szövetséges nép, amely mindent megkapott ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjen az élete, és elvadult, rossz gyümölcsöt termett, nem adta meg a jó termést, pedig a szőlő telepítése szakszerű volt, benne volt minden, amit itt olvasunk Jézus példázatában is. Érdemes esetleg megnézni majd később ezt a szakaszt is, Ézsaiás proféta könyvének 5. része, első 7 verse. A szövetségben, amelyet Isten kötött Izrael népével, benne voltak az áldások. Tehát világos volt, hogy milyen áldásokat örökölnek azok a népnek azon része, amely hűséges az Istenhez, igazodik az Isten szövetségének igéihez. A szövetséget Izrael népe önként vállalta. Nem volt kötelező. Szabad akaratából, szabad elhatározásából döntött úgy, hogy szövetséggel lép a mindenható egy igaz Istennel. Benne voltak a szövetségben az áldások, és benne voltak a szövetség szegésnek a következményei, és az átok. Amikor szövetségre léptek a zsidó nép Izrael Istenével, akkor ezekkel tisztában voltak. Ugyanígy van tisztában a keresztény ember is, amikor felismeri Krisztusban a kegyelmet, a szabadítás, az örök életet, tisztában van azzal is, hogy milyen felelőssége van annak, hogy ő keresztjén. Mit jelent az, hogy keresztény életet élni? Mint mondottam, Názaret Jézus világossá teszi, hogy meghalni teljesen önmagunknak, hogy élhessünk a Krisztusnak. A legtöbb kereszténynek nevezett embert azt fárasztja el, hogy nem tud meghalni önmagának. Fenn akarja tartani mind a két életét. És ezek között switchel. Mindig kapcsolgatja az életét, amelyből legjobban tud profitálni az életének adott szakaszában. Amely úgy gondolja, neki most a legjobb, azt választja. Na most ez annyira elfárasztja az embert, annyira kimeríti az embert, hogy ettől van belekeseredett, kiégett keresztény emberek sokasága. Mert az élete nem egyértelmű. Nem azok szerint, a szövetség alapelvek szerint éli az életét, amelyre egyébként elkötelezi magát, ha azt az evangéliumot hallotta, amit valóban Krisztus prédikált. Mert ugye van más evangélium is, amelyet emberek prédikálnak. Van a törvény üzenete, amit beleburkolják a törvényt, van a, erről is beszéltem ugye tegnap, meg az egész héten szólt hozzánk a Szentlélek profétikus módon egyébként, nagyon érdekes volt, több proféta üzenet hangzott el, figyeltetek a elmúlt héten, és mondom, meg lesznek, akik nem tudtatok ott lenni, meg lesznek a hangfelvételek a weboldalunkon. Profétikusan szól az Isten, és világossá kell legyen számunkra, hogy Krisztusban szabad életet csak teljes elkötelezettséggel lehet élni, mert ez nem fog elfárasztani. Iszonyú kimerítő kettős életet élni. Szerintem jobb világi embernek lenni, mint kettős életű kereszténynek. Merem állítani. Egyszer jött hozzám egy fiatal hölgy, elkerült a keresztény családi körből, és bekerült a kollégiumba, és mondja nekem, hogy ő elment diszkóba a haverokkal, és akkor ott bulizott meg minden. Egyébként pedig ott énekelt vasárnap félájultan a gyülekezetbe. És azt várta tőlem, hogy én majd térdepelve könyörgök neki, hogy ne csináld, jaj, ne csináld. És mondtam neki, figyelj, de akkor minek jársz gyülekezetbe? Így se a világban nem fogod jól érezni magad, se a gyülekezetbe. Tehát döntsd el, melyiket akarod. Hogy vagy Krisztussal akarsz élni egy valóban szabad és teljes életet, vagy a világ életet akarod élni. Így kikerekedett a szeme, és két hét múlva jött hozzám, vittem a gitáromat, és énekeltem dicsérő énekeket, és körbegyűltek a szobatársaim, és olyan jó volt bizonságítani Jézusról. Na, mondom, látod? Így is lehet. Ne gondoljuk azt, hogy az élő Isten térdepel fog nekünk könyörögni, hogy kövessük Jézust. Nem fogja ezt megtenni. Annál többet az Isten, mint amit tett a Golgotai kereszten, föláldozva, odaadta a fiát értünk. Ennél többet mit tegyen? Ugye, amely ebben a példázatban van, a gazda mindent megtett ahhoz, hogy itt jó gyümölcs termés legyen, és a Ézsaiás mondja, mégis elvadult, és mindenféle utálatos dolgot termett, használhatatlan, haszontalan volt, a másik helyen pedig azt mondja, hogy önző módon meg akarták maguknak tartani mindazt, amit Istentől kaptak, maguknak akarták tulajdonítani. A 34-től 36-os versében azt olvastuk, hogy amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. A történelem folyamán, ha Ószövetséget olvasuk, világossá válik számunkra, hogy Isten nagyon sokszor és sokféleképpen szólt a néphez. Sok profétát küldött, és azért küldte a profétákat, hogy megtérésre segítse a népét. A szabad akaratból választott szövetség hűségéhez visszatérítse a népet. Tehát semmi olyan dolgot nem mondtak a proféták, amelyet a zsidó nép nem önként vállalt. Nem a szabad akaratából kötelezte el magát. Nem volt kötelező a szövetség részese lenni, hanem egy lehetőség volt az ember számára. A zsidó nép is megkérdezték tőlük, akartok? Akarjátok? Azt mondták, igen. Ezek az alapelvek, szabályok. Ezek az áldások, ezek az átkok. Akarjátok? Akarjuk. Az új szövetségben ugyanez, hogyha valaki valóban a Krisztus evangéliumára tér meg, tehát valóban azt az evangéliumot hallja, amely világossá teszi, hogy az ember a bűn állapotában el fog veszni, és további fájdalom, szenvedés, nyomorúság éri az életét, és lázadó marad Isten, az élő Istenhez képest, de Isten úgy szeret ezt a világot, hogy a bűneinkért meghalt az ő fia Jézus Krisztus, és aki hisz ő benne, annak megbocsátatnak a bűnei, és új és örök életet kap, aki tényleg tiszta világosan hallott az evangéliumot, és megtört a szíve, és belátta az elveszett állapotát, és így jött Jézus Krisztushoz. A szabad akaratából élt ezzel a csodálatos kegyelemmel, mint a legcsodálatosabban, amire élhet az ember ezen a földön. A Isten szolgáit azonban a nép rendre utasította, megverte, vagy megverette, megkövezte, brutálisan megkínoszta, újra és újra. Érdekes lelki mechanizmus ez, ahogy reagálnak az emberek a prófétai szóra. Azért mondtam, múlt héten is több prófétai szó hangzott nekünk. Krisztus teste új remény részlegének. Speciálisan küldött az Úr prófétákat, meggyőződésem. Új szövetségben is, tudjátok, az ige hirdetése a prófétai szó. És van úgy, hogy az ige hirdetésben tényleg nagyon személyre szabott profétikus üzenetek hangzanak el, és így volt ez a múlt héten is. Meg azt gondolom, így van ez hétről hétre itt is. Egyesek szerint ugye két csoportról beszél Jézus, a szolgák két csoportjáról, egyesek úgy magyarázzák, hogy a zsidó nép fogságba vitele előtt profétáló proféták, és a fogságba vitelt követően, akkor hazatért a zsidó nép, a proféták második csoportját ide teszik. Hogy ez így van-e, vagy sem, nem tudjuk. A Nehémiás könyvében, amikor helyre áll a fogságot követően a nép, és templomot fölépítik, a falakat fölépítik, és újra plántálódik az ígéret földjén a zsidó nemzet. A 9. rész 25-26-os versében olvasunk erről a kijelentéséről Jézusnak. Nehémiás 9:25-26. Elfoglalták a megerősített városokat és a kövér földet. Birtokba vették a házakat, tele minden jóval, kőbevágott kutakat, a szőlőket, az olajfás kerteket és sok gyümölcsfát. Ettek, jól laktak és meghíztak. Duskáltak bőséges ajándékaidban. Ők azonban engedetlenné váltak és föllázadtak ellened törvényednek, hátat fordítottak, prófétáidat meggyilkolták, mert intették és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. Vallják meg a leviták vezetésével a zsidók, a megtérő zsidók ezeket Istennek. Aztán Jeremiás proféta könyvéből néhány ige, ehhez kapcsolódóan a 7. rész 25-26-os versek. Így hangzik. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat. Idejében küldtem. De nem hallgattatok, és nem figyeltetek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Tehát ez is nagyon jellemző az új szövetség korra is, hogy Isten állandóan küldi a prófétáit. Folyamatosan hangzik az ige hirdetés. Folyamatosan hangzik az ige személyes beszélgetésekben, házi csoportokon, házasságokban, ahol ugye hívő családokban veszik a Szentírás, veszik az igét. Folyamatosan hangzik az ige ma is. És miért hangzik? Hogy okuljunk, hogy tanuljunk, hogy figyeljünk, hogy igazítsuk az életünket, hogy ne egy fárasztó, lefárasztó életet éljünk. Kétlaki életet, a testnek is szolgálva, a szellemnek is szolgálva. Nem azt mondom, hogy nem lehet örülni a jó ételeknek, emlékeztek rá, múlt héten éppen erről beszéltem, egy finom ételnek, olyan hálás volt, olyan jó volt a kaja a héten, és többen mondtátok. Áldja meg őket az Úr, és nem úgy ettem a kajákat, hogy jaj, én szellemi ember vagyok, nekem ezt utálni kell. Dehogy is, hálát adva az Úrnak, mindenért, amilyen megáldott bennünket. Nevetni, örülni, focizni, és az Úrban pihenni, az Úrban építeni a kapcsolatokat, szeretni a másikat, szolgálni Krisztus testét, azaz egymást. Ez mind egy felszabadító, nagyszerű dolog és nagyszerű áldás. Családban együtt lenni, örülni, pihenni, nyaralni, ez mind áldása az Istennek, ez benne van. Ez nem testiség, hanem áldás az Úrtól, hogyha helyesen gondolkodunk, és tényleg az Úr kezéből vesszük, és nem engedjük el fülünket, farkunkat, pihenek, hanem tényleg az Úrban pihenünk, és tudunk egymás felé szolgálni. Az Abcsér 752-53-ban maga István a halála előtt a következőket mondja. Vértanú, ugye az első vértanú volt, az egyház első vértanúja. Abcsér 752-53. A proféták közül kit nem üldöztek atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti. akik bár angyalok közvetítésére kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. A zsidókhoz írt levélben a 11. rész 36-38. versében a hithősökről megemlékezve a következő áll. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó világ, bolyongtak a pusztákban és a hegyeken, ballangokban és a föld szakadékaiban. Hogyha vizsgáljuk a proféták életét, olvassuk a proféták könyveit, látjuk, hogy mennyire így van. Csak kettő profétáját emelem ki Istennek, akiről szó van ebben a felsorolásban. Egyrészt az első Zekaria, akit megköveztetett Izrael királya. Következő áll a 2 Krónika 24:17-21-ben, nagyon tanúságos. Igen, 2 Krónika 24:17-21. Jójáda halála után azonban oda mentek Júda vezető emberei a királyhoz, és leborultak előtte. A király hallgatott rájuk, és elhagyták őseik Istenének az Úrnak házát, a szent fákat és bálványokat tiszteltek. Emiatt a végük miatt szállt az Úr haragja Júdára és Jeruzsálemre. Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az Úrhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek rájuk. Akkor az Isten felruházta szellemével Zakariát, Jójáda főpap fiát, aki a nép elé állt, és ezt mondta nekik. Azt mondja az Isten, miért szektétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az javatokra, mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagy benneteket. Erre azok összeesküdtek ellene, és a király parancsára ott az Úr háza udvarában megkövezték. Vagy beszéltünk Ézsaiásról, akit a zsidó hagyomány szerint Manassé istentelenségében kettéfűrészeltetett. És a zsidó hagyomány följegyzi, hogy miközben kivégzése volt, folyamatosan arra akarták rábírni, hogy megtagadja a proféciáit, és istenítse a király istentelenségét. Tehát, hogy ezek az emberek küldettek folyamatosan, és látjátok, az isteni irgalom, az isteni kegyelem, az isteni szeretet van benne a proféciai szóban. Még akkor is a fájdalmas. Mert nem mindig könnyű hallgatni azokat a dolgokat, amelyek esetleg rámutatnak az embernek a gyengeségeire, a bűneire. Igaz? Mondja is az írás, hogy utolsó korszakban keresnek az emberek maguknak tanítókat. Nagy tanító keresésben van az Isten népe is. Interneten keresik a tanítókat. Egyik gyülekezetnek a pásztora panaszolta nekem, hogy elkezdtek maraságot hallgatni a gyülekezetéből emberek. Összeütközésbe került a tanítás, a gyülekezeti tanítással, és kiszakadtak a gyülekezetből. És ott hagyták a gyülekezetet. Az extrém kegyelem tanítása elragadta őket. Mert milyen jó hallgatni azt, hogy minden belefér. Úgy érsz, hogy akarsz, Isten úgyis megbocsát. Hát ennél lájtosabb dolog nem is kell. Csak így nem jut a mennybe senki. A végén lesz ciki. Tanítóikkal együtt vesznek el. A proféták azonban Istentől küldettek, hogy a népet segítsék vissza az Istenhez. Hogy helyre álljon a nép szíve és gondolata. Hogy megmeneküljön az ítélettől. A proféták bár nem mindig könnyű hallgatni, mégis a megmentésünkre aratnak. Akár egy ige hirdetés is. A mesetek nem olyan, ami nekem annyira tetszik. De mégis az Isten igének tiszta tanítása van benne. Megmentheti az ember lelkét, szellemét, a pusztulástól, a kározattól. Vagy éppen bátoríthatja arra, hogy de jó, hogy sokan gondolkodnak másképp, de jó, hogy Uram, én megérthettem, és engem megragadott a te igéd. És én csak így látom értelmét élni. Így akarok élni. Téged akarok követni. Aztán azt mondja Jézus a példázatában, hogy utoljára pedig a fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni, de amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és aztán miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. A gazda joggal gondolhatta úgy, hogy a szolgáimat nem tisztelték, akkor majd lehet, hogy a fiamat tisztelni fogják. Hát mégiscsak a fiam, mégiscsak az én örökösöm, az én egyszülöttem, ha evangélium értelemben elemezzük ezt a példázatot. Azt gondolta, hogy hát ha hallgatnak az én fiamra, Krisztusra. Hát ha, a fiamra biztos hallgatnak, az lehetetlen, hogy ne. Utoljára azt mondja az írás. Ne felejtjük el, hogy többé nem jön Istentől. Proféta. Krisztus az utolsó, és mindazok, akik profétának, az a Krisztusét mondják már. Tehát nincs új profécia. Akik ma az újszövetségi korban profétálnak, az a Krisztuséból szólnak. A Krisztuséval szólnak együtt. Újra mondják, amit Krisztus mond. Aktualizálják, amit Krisztus mond. Nincs új profécia. Utoljára jött. Krisztus utolsó kinyilakoztatása az Istennek az emberiség számára. Utolsó meghívás a bűnben élő ember számára a megtérésre. A názareti Jézus Krisztus és az ő halálával megfizette a bűneink árát, hogy mi vele együtt meghalljunk a bűnnek, és vele együtt feltámadva élhessünk az élő Istennek szabad, tiszta és szent életet. Azt mondják, az örököst öljük meg. Nos, tudni kell azt, hogy egy keleten volt egy törvény. Hogyha a föld tulajdonosának halála után örökös nélkül maradt, azaz nem volt, aki a családból az öröklés jogán örökölje a földet, akkor szabadon megszerezhette azt más. Egyébként pedig tudjátok, a zsidó törvények szerint a föld védelmet élvezett, a családból nem mehetett ki a föld tulajdonjoga, és elengedés évében visszaállt a tulajdonjog is, ha mégis adósság miatt oda kell adni, hogy el kell adni egy zsidó családnak a földjét. Azonban, ha örökös nélkül maradt egy föld, akkor legjobb esélye az addigi bérlőnek volt, hogy megszerezze. Mivel az örökös jött, ezért azt gondolták, hogy meghalt az öreg. Meghalt az öreg, meghalt a tulajdonos, ha megöljük a fiút, miénk a föld. Döbbenetes szellemi igazság a mai emberre nézve. Azt mondja az írás, hogy majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Jézus saját halálát profétálja meg, ugyanezt történik vele. A gazda Isten, akit a vezetők egyáltalán nem féltek, nem tiszteltek. Jézus ugye megkínozták, hogy a városon kívül a Golgotán kivégezték. Zsidókhoz írt levél 13. rész 12-15-ben ezt olvassuk erről, zsidó 13-12-15. Ezért Jézus is, hogy megszentelje népét tulajdon vére által a kapunk kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő áldozatát hordozva, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A táboron kívül volt egy áldozat a zsidó nép életében, akit Azázélnek engesztelésként mutattak be. Krisztus előképe volt ez az áldozat, azaz világossá téve az ördögnek, a gonosz szellemeknek, hogy Jézus vére kifolyt az ő népéért, és nincs joga többi az ördögnek, hogy uralkodjon az ő népén. Ez a szimbóluma, a városon kívül, a táboron kívül. De az emberek viselkedését, ha megnézzük, vagy hallgatjuk, ahogy beszélnek, akár mi is, hallgatjuk egymást, nyilvánvaló, hogy tiszteli az ember Istent, vagy sem. Te hallgatsz engem egy személyes beszélgetésben, vagy egy témáról hallgatsz engem vélemény nyilvánítani, a beszédemből meg fogod tudni ítélni, hogy bennem van-e Isten félelem, én tisztelem Istent, vagy sem. Ha megnézed, hogyan élek, abból nyilvánvalóvá válik a számodra, hogy én valóban tisztelem Istent, és félem az egyik az Istent, és valóban úgy tisztelem, mint az élő Istent, vagy sem. Tudtok erre egy ámen mondani? Igaz, meg lehet mondani, hogy élünk, ahogy beszélünk, hogy mi tiszteljük-e Istent, vagy sem. Erről beszélt is az írás, hogy ahogy beszéltek, ahogy viszonyultak, ahogy éltek, abból nyilvánvalóvá vált, hogy ők nem nézik semmibe az Istent. Legfőképpen azt szeretnék, ha meghalnak. És nem is lenne. Tudni kell azt is, hogy amikor az ember elutasítja Krisztust, amikor az emberiség, egy nép, vagy egy kontinens, tekintve Európára, vagy a nyugati civilizációra, a táboron kívül taszítja, a társadalmon kívül taszítja Krisztust, és a Krisztus igét, az evangéliumot, egyre féktelenebbé és gonoszabbá válik. Egyre nagyobb lesz a fertő, a mocsok és a szenny. Egyre jobban elszabadul az önző, a másik testét élvezni, kihasználni akaró áradat. Az emberek egyre féktelenebbek lesznek a gonoszságban, és egyre féktelenebbül válnak egymás vagy önmaguk rabszolgájává. Erről szintén beszéltem tegnap bővebben. Az istentelenség fékezetlenül árad, amikor Krisztus kiteszik, kidobják az emberek a társadalomból, kidobják az életükből, kidobják a családjukból, kidobják a gondolkodásukból. Nincs megállás. Nem lehet megmaradni egy udvarias szinten. Egyre féktelenebbek az istentelenségben. És ez nem feltétlen egy életen keresztül zajlik. Bár egy életen, az egy ember életében is látható, de generációkon keresztül pedig fokozódik az istentelenség, ha meg nem szakad a megtérés, a bűnbánat, a hitrejutás, a kegyelem elfogadása által, mert ezáltal megtörik az átok. Megtörik az ördög hatalma, megtörik a bűn hatalma egy ember életén, és egy új kezdődik, olyan szent az Isten kiválasztásától, Isten kegyelmétől, Isten szellemétől, az Isten igétől, olyan szenté válik egy férfi, egy nő, hogy megszenteli a családját is. A szentségtelen férjét, egy szent asszony, a benne lévő szentség által megszenteli az Isten. A gyerekei is szentek. Olyan hatása van a szentségnek egy ember életében, hogy az Istené vagyok, őt tisztelem, őt szeretem, Krisztus az én megváltom, halleluja, övé az életem. Ez olyan erő, hogy megváltoztatja a klímáját egy családnak, megváltoztatja a klímáját egy munkahelynek, megváltoztatja a klímáját, a gondolkodásmódját, az értékrendjét egy társadalmi berendezkedésben élő embereknek, a névnek. Nem véletlen, hogy ilyen nagy és áldász küzdelem folyik Krisztus és az evangélium ellen ma Európában. Ez nem véletlen. Vajon ha megjön a szőlő ura, mit tesz akkor ezekkel a munkásokkal? Hát ezek nagyon okos emberek voltak, a választ mindig jól tudják, az előbbiekben is látok a két testvér példázatában, a válasz gyorsan jön, mint mondta az ember, másokat sokkal hamarabb meg tud ítélni, mint saját magát. Ő is így van, ezek is így vannak, azt mondják, hogy ezt felelték, mivel gonoszak, ő is gonoszul veszi el őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Igaznak tűnő állítás, ennek ellenére az Isten mégsem gonoszul veszti el az embert, hanem kegyelmet ad. És a zsidóknak is hirdette a kegyelmet, az apostolok által is például, és az első gyülekezet által is, és bizonyos számú zsidó meg is tért abban a korszakban. Azt mondja az írás, hogy milyen gonoszok, ő is gonoszul veszti el őket, tehát nem értették ezek az emberek, hogy nekik szól a profécia. Róluk szól a példabeszéd. A példázatot pusztán emberi viszonyokra alkalmazták, nem az Isten és az ember kapcsolatára értelmezték. Ugyanis a Szentírás kijelentése, amikor emberi kapcsolatokról beszél is, nem nélkülözi azt, hogy az emberi kapcsolatokban az Isten áldása, munkája, az annak függvénye, hogy milyen az Istennel való kapcsolat. Ez a kulcs, az képeződik le. Amilyen kapcsolatok én Anitával, vagy Petivel, az annak a következménye, hogy én mit gondolok Istenről, mit hiszek Istenről, mit gondolok Krisztusról, mit hiszek vele kapcsolatban. Hogyan értettem ezt meg? Milyen megértés van az én szellememben, az én elmémben, az én életemben? Az állat ki, az képeződik le abban, hogy magam elé tudom helyezni Petit. És önmegtagadásban járok, mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy fogyókúrázok, hanem lemondok valamiről, hogy szolgálják felé. A szellemgyümölcs ezt jelenti. A szellemgyümölcse nem rólam szól, ahogy mondtam tegnap is. A szellemgyümölcs csak rólunk szól, a kapcsolatainkról szól. És megérteni a szellemgyümölcsét csak így lehet, ha a kapcsolatokba helyezem el. Ők emberi viszonyokra vonatkoztatták csak, hogy gonosz, így van. Kihagyták bele az Istent, az isteni gondviselés, kegyelmet, szabadítást, bűnbocsánatot, helyreállítást, változást. A szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. A más munkások ugye az új szövetség egyháza, az új szövetségi gyülekezet és az új szövetségi hívő ember, az a más nép. Tudni kell azt, hogy a második századra döbbenetes adat, az egyház legnagyobb százalékban a pogányokból megtértekből állt. Jellemzően a pogányokból megtért emberek alkották a gyülekezetet. Más nép jött. Egy új népnek adta a szövetségét Isten, akik önként szabad elhatározásukból és hálásan fogadták az Isten bűnbocsátó kegyelmét bűneikre, az örök és új életet, és a kapcsolatot az élő Istennel, mint mennyei atyával, Jézus Krisztus által. Milyen lesz ez az új nép? Mit olvastunk itt a 41-es versben? Olyan lesz ez az új nép, aki megadja a termést a maga idejében. Azaz tudja, hogy minden, amilyen van, az nem az övé. Minden, amivel rendelkezik, talentum, képesség, szellemi ajándék, anyagi javak, kapcsolatok, lehetőségek, ajándék Istentől, amelyel Isten áldásába kamatoztathatok. És tartozok neki a háladással, a dicsőítéssel, a magasztalással. Tegnap ezt is elmondtam, hogy sok keresztény azért nem tud örülni, mert szalad. Rohanunk. Nem tudunk hálásak lenni. Nem tudunk örülni azoknak a dolgoknak, amelyeket Isten ad nekünk. Nem állunk meg, pörög. És az élet megpróbál belenyomni ebbe a hajtásba, pörgésbe, és azt hiteti el velünk, hogy abban van az öröm, hogy minél több új dolgot éljen át az ember. Nem. Isten áldása, amikor meg tud állni az ember, és hálás tud lenni. Leülepedik benne az Isten áldás. Akár az elmúlt hét jó dolgai, a mai napnak áldásai, a mostani pillanat, amit adott az Isten nekünk. Köszönöm, Uram. Az öröm forrása, amikor rácsodálkozol az Isten dolgaira, akkor hálás vagy érte, hogy milyen jó az Isten, hogy mennyire szeret az Isten, és betölt Isten örömmel az életedben. És Jézus idézi később a Zsoltárok könyve 118-22-23-at, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. A sarokkő. Többen hallottátok már, de ide vonatkozik, ide való, el kell mondanom. Az építmény meghatározó alapköve volt a sarokkő. Ez határozta meg az épület például tájolását. Ugye a falai, a bejáratai, milyen tájolások, észak-dél, milyen tájolás lesz az épület. Ez határozta meg, ehhez igazították a többi falakat. Egyesek szerint azt mondják, hogy Ezrás, amikor a második templomot építette, és ugye az üszkös köveket kezdték összeszedni a régi templomból, akkor volt egy összeégett kő, és félredobták. De amikor építeni akarták a templomot, ugye kellett a sarokkő. És mivel nem volt meg a sarokkő, nem tudták építeni a templomot. Aztán kikeresték a szemétből ezt a fekete követ, és rájöttek, hogy ez a legfontosabb. És ezt elhelyezték, és akkor ehhez építették fel a templomot. Hát így van, vagy nem így van, nem tudom, de ha így van, akkor nyilván a zsidók vezetői ismerték ezt a fajta gondolatot, ami hagyományozódott egyik generációra a másikra. Az építők megvetették, mondja az írás, ugye újszövetség értelemben Krisztus megvetni, úgy próbálni egy életet felépíteni, úgy próbálni egy házasságot, egy barátságot, egy karriert felépíteni, kihagyod belőle Krisztust. Ez jelenti, hogy megvetem, mint építő a sarokkövet. Hát ezt csak el lehet rontani. Mert maga az indulás rossz, a tájolás már rossz lesz, a kiindulási pont rossz lesz. Azonban a Krisztushoz igazítom az életemet, egy kibontakozó, előrehaladó, áldott életnek leszek a részese, még akkor is, hogyha ez a fajta áldás nem feltétlen a mai világi gondolkodásmódnak felel meg. A Krisztushoz való igazodás, ugye a bűnbánat, a megtérés és a hit által lehetséges. Krisztushoz igazodok, ha bűnbe kerültem, megtérek belőle, Krisztushoz igazítom vissza az életemet, és ennek ez a kulcsa az áldásnak. Csodálatos, ami szemünkben, azt mondja az írás, hát aki ugye megtapasztalja Krisztusban a kegyelmet és ezt a fajta áldást, az tényleg gyönyörködik Jézusban. Azt mondja, ó Uram, te vagy a legszebb. Te vagy a legnagyszerűbb. Még egyszer ugye olyan népnek adatik, folytatja Jézus, amely megtermi gyümölcsét. Az új szövetségi hívő az Isten kegyelme által egy jó lehetőséget kapott, és ezáltal jó lehetőség által van lehetősége jó és maradandó gyümölcsöt teremni. Mindjárt meglátjuk, mi ez. A kő ráesik és összezúzza, aki ráesik erre a kőre, összezúzza magát, aki a kő ráesik, szétmorzsolja. Dániel 2.34-35-ben olvassuk a birodalmak fölött való uralmát Krisztusnak, a nagy kő, amely leomlik, és a szobrot széjjel zúzza, azaz a világ minden birodalma fölötti uralma van Krisztusnak, és az ő királysága minden királyság fölött való. Az ő neve minden névnél nagyobb. Ez egyik dolog. A másik azonban, ami fontos dolog itt, hogy összezúzza magát, vagy aki rásik, az szétzúzza. Először is azt mondja Jézus a több helyen is, de a János evangéliumában, 15. fejezetben, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet hirdettem nektek. Az egyik. Felépülsz. Megtisztít az ige. lemetszi az ige a vadhajtásokat, a pusztító dolgokat az életünkből. Megtisztít bennünket. Fantasztikus dolog. Amikor eljut hozzánk a szívünk, ez az ige. A másik dolog, amit mondja Jézus ezzel kapcsolatban, hogy nem én ítélek el titeket, hanem az ige, amit szóltam. Tehát ezért töri össze magát az, aki nem veszi komolyan az igét, és ezért töri össze őt az ige, amelyet nem vesz komolyan, méghozzá az evangélium igéje. A megmentésre, a bűnbocsánatra való szó, a helyreállításnak a szava. Aki ezt nem veszi komolyan, emiatt fog elveszni. Aki azonban komolyan veszi, azt megtisztítja. Nem magát tisztogatja meg az ember, hanem Isten tisztítja meg az ige által, amelyet aztán befogad, és az igazítja az életét. Amikor a főpapok olvastuk, hogy leesett nekik, hogy róluk van szó, szerették volna elfogni, de féltek a sokasságtól, mert azt prófétának tartotta. Ők nem. Itt volt a probléma. A nép prófétának tartotta Jézust, de nem Isten fiának. Tehát ismeretben nem jutottak el odáig, ameddig a kijelentés aratott volna. Ők azonban nem, és pusztán egy dolog fékezte őket a bűnben, az emberektől a félelem. Mert még a társadalomban, a kultúrában volt valami fékező erő. Most gondoljatok bele, abba a társadalomban, ahol nincs meg ez a fékező erő. Ez sincs benne. Az ember romlott, velejéig. Azokban a társadalomban, amelyben látszólag az emberek nem romlottan élnek, ha megpiszkáld a felszín alatt, ott is a romlottságot találod, csak az emberek képuratás által leplezik a bűnt. Hány megdöbbentő hír jutott el már az emberek világához, amikor politikusok, az emberek szemében példaértékű életet élő emberekről kiderült, hogy miket cselekedtek. Tehát leplezték a képmutatás által a romlottságot, a bűnt. Azonban, amikor már ez sincs egy társadalomban, hogy legalább az emberek véleménye miatt egy picit disztingváljunk, milyen lesz az a világ? Ugye nem szeretnénk ezt látni. Én nem. Amikor hallották a prófétai szót, amely a megtérésükre ment ki, a szabadításukra jött ki, a megmentésükre ment ki. Jézus nem elítélni akarta őket, hanem felhívni a figyelmüket, hogy ti vagytok azok az emberek. Térjetek észre, ez még nem késő. Hogy vették testi értelemben, testi módon? Megsértődtek. Így vannak azok az emberek, akik testileg élik az életüket. Akik a maguk feje után akarnak menni. Amikor beszélsz velük, megsértődnek. Bármilyen kedvesen, bármilyen szeretettel, bármilyen jó szándékkal mondod, kiveri náluk a biztosítékot. És érdemes erre figyelnünk magunk számára is, magunk életére nézve is. A mai világ próbálja eltörölni a kereszténységet, a bibliai értékrendet. Megpróbálja figyelmen kívül hagyni, és hogy mondtam, a városon kívül kidobni Jézus Krisztust. Nem akarja ugyanis rosszul érezni magát. Szembesülve bűnös életvitelével, és Isten Krisztusban adott kegyelmére szorult állapotával. Ez a harc lényege ma Európában is. Nem a kereszténységgel van baj, hanem Krisztussal. És azzal az értékrenddel, amit ő képvisel. Mert amikor föláll valaki, és azt mondja, hogy a házasság nő és férfi közötti kapcsolat. Egy élete szóló kapcsolat. Egyébként pedig ugye maga az érzést, ami bennünket, hogy az emberiség kihalna, ez nem így lenne. Mert két férfi és két nő hiába köti össze az életét házasságban, abból nem lesz gyerek. Tehát nem még hívőnek se kell lenni, csak normális észre kell gondolkodni. És mivel az emberek nem akarnak igazodni, és nem akarják rosszul érezni magukat, hogy te ott van egy hívő ember, és önmagával nem szól semmit. De az, hogy egy felesége van, hogy szereti a feleségét, szereti a gyerekeit, az, hogy hűséges és nem paráználkodik, ha egyedül él, egyedül áll, vagy nem csalja meg a házastársát, vagy becsületes, tisztességes, nem lopja el a másikét, tisztességesen dolgozik, ez irritálja azokat, akik nem akarnak így élni. Nézzétek meg, a normálisan gondolkodó emberek nem mennek az utcára tüntetni. Kik mennek? Akik valahol érzik, hogy meg kell győzni őket, alán kell gyűrni őket, hogy úgy gondolkodjatok, mint mi. Ki mondja, hogy ne úgy gondolkodjál? Isten sem mondja. Hát nem mondja Isten sem, hogy homoszexuálisnak, hogy nem teheted meg. Megteheti. Isten megengedi. Ja, az, hogy nem tetszik Istennek, az más kérdés. No, de hát mindenkinek vállalni kell a felelősséget tetteiért. És itt most csak egyetlen egy dolgot emeltem ki, ami nagyon erőteljesen szüremkedik be az egyházba is. És kerülik el az igének a hirdetését, a bűnről való beszédet az egyházban, azért, hogy akik ott vannak, jól érezzék magukat. De hát Isten nem azért hívott el bennünket, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy megmeneküljünk. És megmentett állapotunkban érezzük jól magunkat. Az Istentől való békesség és öröm lakozon a szívünkben. És a hála, tudtok el egy ámen mondani? Amen. Nem a vezeklése hívott el bennünket Isten, hogy egész életben vezekeljünk be, bűnösök voltunk, hanem örvendezzünk a kegyelemnek. Hogy bár bűnben éltem eddig, romlott, rothadt életet éltem, amely bűzlött. De hála az Istennek, kimondhatatlan ajándékáit Jézus Krisztusért. Megmentett engem a bűnből, halleluja! Megyek a mennybe. Ó, Uram, köszönöm! Ez az én erőforrásom. Ez hatással van a gyerekeimmel való kapcsolatomra. Hatással van a feleségemmel való kapcsolatomra. Hatással van a főnökömmel való kapcsolatra. Hatással van azokkal való kapcsolatomra, akik nem úgy gondolkodnak, mint én. Ézsaiás azt mondja az 53. fejezet 6. versében, mindnyájan tévelyektek, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt büntette, őt sújtotta, mindannyiunk bűnéért. Ez az Isten evangéliuma. Ja, hogy van, aki nem szeretik hallani, hogy hát igen, Krisztus nélkül elveszett állapotban vagy. Amit össze tudsz hozni, az a bűn, a romlottság, maxima hol cselekedtek, humánus megnyilatkozása. És ebben nincs élet. Még ha nem feltétlenül rossz sok esetben, amit tesznek emberek. De nincs benne élet. De miért hirdet Isten? Miért szól a prófétai szó? Megmentésünkre. A prófétai szó, ami Isten szellemétől jön, nem beledögöny az a bűnbe, a elkeseredettségbe, a kilátástalanságba, hanem kinyújtott és átszegzett kézként küldi az Isten a szabadítást. Gyere ki a mocsárból, gyere ki a szennyből, gyere ki a mocsokból, gyere ki a halálból. Megtisztítalak, helyreállítalak, életet adok neked. Ó, halleluja! Azt mondja Jézus, hirdetni kell a bűnök bocsánatát. Ez az evangélium. De hát ahol bűnbocsánatot kell hirdetni, ott bűn is van. És olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. János 15:5-6, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett szőlővesződ, megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 8. vers. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Isten ma is sokféleképpen küldi el szolgáit az új szövetségi gyülekezethez, gyülekezeten belül, és azon kívül is. Isten küldi a prófétai szót ma is mindannyiunknak, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Ez Isten célja. Hogy jó gyümölcsöt teremjen az életünk. Ahogy önként, de kegyelemből választottuk Krisztust, és ahogy ebből a kegyelemből fakadóan viszonyulunk hozzá, meghatározza, hogy valóságosan milyen gyümölcsöt fog teremni az életünk. Ennek a viszonyulásnak a következménye, hogy egy élet, egy gyülekezet milyen pályát fog megfutni a földi dimenzióban, a maga generációjában. Az áldás, élet, jó gyümölcsök, vagy a test cselekedetei, a romlottság, az elvadulás, az elidegenedés jellemzi Istentől és testvéreitől. A Szent Szellem gyümölcse a jó gyümölcs, melyet a keresztény ember régi természetének Krisztussal együtt történő megfeszítése és az új Krisztusi természet Szent Szellem általi felöltése által teremhet. Ez minden keresztény megteremheti. És aki meghalt önmagának, önző, egoista, másokat használni és kihasználni akaró vágyainak, felszabadulva az önzetlen Krisztusi szeretetre, testvéré szolgálni valóban akaró szándékra és szabad életre. A Szent Szellem gyümölcse a kapcsolatokban értelmezhető, amint erről beszéltem bőven tegnap. Ezek jellemzik a testvéreinkhez, az emberekhez a viszonyulásunkat, hogyha Krisztusban vagyunk. Ő ránézve tőle tanulunk, őt követjük, és így élünk egy áldott hívő életet. Ez a legnagyszerűbb lehetőség, amely aratott az életünkbe. a szellem gyümölcse pedig szeretet. Mondom, megint hallgassátok ezt úgy, hogy ez kapcsolatokban működik. Nem magamat szeretem, hanem mivel Krisztus szeretete helyreállította az önértékelésemet, tudok szeretni mást. Örülni tudok veled, örülni tudok a sikereidnek, örülni tudok mindannak, amit Isten nekem is adott, de megosztom az örömet veled, megosztom a sikereimet veled, hogy örüljünk együtt. Békesség a kapcsolatokban, helyreállás, türelmes vagyok, bevállak téged, ha másképpen is gondolkozol, csak egy példa. Szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyenekre nem hat a törvény. Az ilyeneket nem ítéli a törvény, mert kegyelmet kaptak Istentől. Az ilyenek reménységgel tekinthetnek az ítélet napja felé, mert megszabadultak. És régi életükből megtérve Krisztushoz tértek, és még írjátok fel az 1 Péter 2.1.14-et, amely szintén a sarokkő és az élőkő témában íródott meg. Csendesedjünk most el, és azt javaslom, kicsit gondoljuk végig, hogy milyen prófétai szó érkezett hozzánk az elmúlt időszakban. Akár személyes bibliaolvasásunkban, akár testvérek által, akár az igehirdetések által. Mit szólt, mit mondott nekünk Isten? Gondoljuk végig. Fejezzük ki, bátorítalak, ha egyetértesz ezzel, és a szívedben ez van. A készségünket, hogy Uram, én kész vagyok hallgatni rád. Megértettem, hogy a legjobb dolog rád figyelni. És te jót akarsz. És én ezt szeretem. Kedves nekem még a feddés is. Hálás vagyok érte, Uram. Köszönöm. Szóval, ahogy ebben a szívedben tudsz lenni, kicsit csendesedjünk el, és kikiimádkozzon magában, végiggondolva ezeket az igazságokat, és én szeretném majd bezárni imádsággal. Hogy új és örök életre szabadítottál fel bennünket, és köszönöm neked, hogy azért adtad ezt a kegyelmet, hogy megteremjük annak gyümölcsét. Uram, imádkozom, hogy szabadíts fel az életünket a gyümölcs termésre. Segíts nekünk, Uram, tényleg halálba adni egészen a régi természetünket, tényleg meghalni önmagunk számára, hogy neked élhessünk. Köszönöm a kegyelmet, köszönöm a prófétai szót, köszönöm a figyelmeztetést, amelyet felém is szóltál a mai napon is, amikor olvastam a te ígédet. Köszönöm, hogy figyelmeztettél, hogy nem jól gondolkodtam, vagy nem helyes indulatok voltak a szívemben. Köszönöm neked, Uram, hogy szólsz itt Isten tiszteleteken keresztül is, az igehirdetésekben, prófétai módon. Szólsz néha abban, hogy imádkozik a másik testvér, megérinted a szívünket. Szólsz a testvéri figyelmeztetés, szeretetes intés által is, Uram. Köszönöm neked ezt. Imádkozom, adj nekünk olyan kegyelmet, Uram, hogy tudjuk fogadni az igazítást, a korrekciót, hogy még több gyümölcsöt teremjünk a dicsőségedre. A Jézus nevében. Amen. Amen.